Sziasztok, ez itt a Nem Rossz Könyvek új epizódja, Horváth Bencével és Ottannával. Hello, Bence!
Sziasztok, szia!
Költészet napja van ma, legalábbis amikor ez az adás kijön, és a versekről fogunk beszélni költőkkel, de előtte beszéljünk a szokásosról, hogy mi történt az elmúlt két hétben velünk, mit olvastunk. Kezdte, mivel foglalkoztál?
Nekem úgy ért véget a legutóbbi rész, a Szabó Magdáról szóló amúgy nagyon jó beszélgetés, hogy ott volt bennem egy hiányérzet, hogy ami időközben megismertem az élet, mivel pont a legizgalmasabbnak tűnő könyvre nem volt időm az adásig felkészülni vagy elolvasni, és ezt azóta pótoltam. Ez a levelezése a Haldimann Éva nevű Svájcban élő műfordítóval, kritikussal, aki évtizedeken át volt a magyar nyelvű irodalom legnagyobb terjesztője, vagy legfontosabb terjesztője a német nyelvterületen, meg úgy általában Nyugat-Európában is, és kiadták a levelezést, ilyen egy oldalon van kiadva, hogy csak a Szabó Magda által írt levelek vannak benne, a válaszok nem, ami eleve egy nagyon aszimmetrikus viszonyt hoz létre, mert hogy valaki nagyon bensőségesen. Az látszik, hogy ők valamikor a 70-es években kezdtek el levelezni, egészen sokáig 2000-es évekig leveleztek, nagyon-nagyon mély barátságot kötöttek, viszont csak az egyik oldalról látni ezt a barátságot, főleg azután egyébként mélyül ez a barátság, amikor Szabó Magdának meghal a férje az.
De ennek mi az oka? Te ezt tudod, hogy miért csak a Szabó Magda leveleit lehet olvasni?
Hát mert a Haldimann Éva élete során jelent meg az a kötet, és ő csak ezt adta közre. Ugyanezt történt amúgy, azt szintén elolvastam, az jóval rövidebb, mert a Kertész Imrével való levelezés is ugyanígy megjelent, ott is csak a neki írt levelek közreadásához járult hozzá. Ha jól emlékszem, Haldimann Éva 2019-ben hunyt el, és azóta már felmerült, hogy előbb-utóbb azért csak a hagyatékból valahogy megjelenhetnek majd oda-vissza a levelezések, és nyilván sokkal izgalmasabb és teljesebb képet kapnánk. De ez is nagyon-nagyon érdekes volt látni a Szabó Magdának ezt a rendkívül bensőséges. Nyilván egy ilyen magánlevelezésnek a kiteregetése az mindig előhoz egy csomó olyan dolgot is, ami egyébként nem feltétlen magasztos, vagy nagyon-nagyon szép. Tehát itt azért nagyon súlyos pletykálkodások vannak, van egy kis ilyen ármánykodás, de közben nagyon sok szép gondolat, és nagyon sok szeretetteli pillanat másokkal szemben, akikről ír. És egy nagyon jó, főleg a kertész levelekkel együtt olvasni, nagyon érdekes bepillantás volt abba, hogy a magyar irodalmi élet az hogyan jelent meg Nyugat-Európában a 80-as, 90-es években. Két nagyon eltérő perspektíva, főleg mert Szabó Magda azért 89 után, amíg újra fel nem fedezték, azért ő eléggé beszűkült számára a világ. Tehát míg a rendszerváltás előtt sokat utazhatott, mindenféle külföldi konferenciákon ők képviselte Magyarországot, így a 90-es években érezhetően rosszul érzi magát a bőrében, és azt érzi, hogy rá már senki nem kíváncsi. Aztán majd, amikor az ajtót kiadják újra angolul, és hatalmas beszéllel lesz az első támokba, akkor elkezdik megint hívni, akkor viszont meg már idős, és akkor már nem nagyon utazgat. Ehhez képest pedig Kertész, aki pont a rendszerváltás után futott fel igazán külföldön, ő meg annyira egy ilyen felszabadulásként éli meg, miközben az Magyarországra az mind a kettőjüknek elég sarkos véleménye van.
Ez csodálatos a saját podcastünkben, hogyha beszéltek erről, hogy tényleg az van, hogy az íróasztalon ilyen kupacokban gyűlnek azok a könyvek, amik egyrészt itt hangzottak el a vendégünk szájából, vagy nem maradt rá idő még a beszélgetés előtt, és nekem most van egy ilyen Márquez kupacom is, amihez vissza szeretnék térni. Én nem a levelezésben, hanem Szabó Magda kapcsán a Csokonai tanulmányba próbáltam. Csokonai?
Vörösmarty.
Jézusom, Vörösmartyba, igen. Azt olvastam el, és én is elővettem például a férje halála után íródott vaskosabb Liber Mortis, de hát ezt sem tudom, hogy mikor lesz rá idő. Nekem folytatódott a skandináv élmény, mert hogy beszéltem itt, az elmentem az öcsémhez című könyvről, Karin Smirnoff írta, és akkor kicsit azt gondoltam, hogy túlzásba estem, mert azt mondtam, hogy az évkönyve már most, akkor februárban, és most rögtön megjelent, mármint, hogy az első, az elmentem az öcsémhez, mert korábban megjelent, csak én olvastam későn, de most megjelent a második kötet, mert hogy ez egy trilógia. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy én azzal is meglettem volna elégedve, hogyha a három kötetből csak az egyik ennyire zseniális, és ez az első, de hogy a második is tudja azt hozni. Az a címe, hogy elvittük anyát éjszakra. És igazából ugyanúgy ezt a bántalmazó kapcsolatot, vagy bántalmazó élethelyzeteket mutatja be, viszont most már nem csak a családon belül történnek ezek a bántalmazások, hanem egy közösségen belül, ahol ráadásul ez egy vallási közösség, és így iszonyú érdekes volt ezt így olvasni, hogy ezt hogyan tudja kitágítani az írónő. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a harmadik, és hogyan tudja ezt folytatni, talán az sajnos csak jövőre fog megjelenni. Viszont van egy csomó minden, ami megjelent mostanában, és olyanok is jelentek meg, amikről mi már beszéltünk, és nagyon vártuk. Ilyen a Ditlevsennek a harmadik kötete, amit te már akkor elolvastál, amikor róla beszéltünk.
Angolul. Igen, angolul, mert nekem megvolt már amúgy otthon, és itt a magyarul olvastam az első két kötetet, és annyira tetszett, hogy nem bírtam várni. és hát jól tettem szerintem, akkor is most nagyon érdemes elolvasni a harmadikat, a legerősebb azért a trilógián belül, hosszabb is, mint az első két rész, és hát sokkal sötétebb is, ezt is azért érdemes elmondani, hogy ez nem egy vidám történet, az is a cím, hogy Függőség.
Igen.
És ez elég jól leírja, hogy miről szól, de hogy egyrészt szerintem érdemes újra hallgatni ezt az epizódot, majd linkeljük a podcast alatt, de hogy amúgy meg érdemes elolvasni persze a harmadik részt.
Egészen elképesztő, én most volt egy szabad délelőttem, és elolvastam az alatt, és hát azért utána pár napig így kóvályogtam, mert hogy nagyon, nagyon erős, és egészen borzasztó. De hát, hogy ezt már talán milyen érdekes, hogy az első részben lehet sejteni, hogy akinek ilyesmi gyerekkor jutott, az talán nem fog boldog véget érni, bármennyire is mindent megtesz, meg hogy mennyire érdekes ez az alkotói mánia nála, hogy mennyire gyönyörűen írja meg, hogy milyen is, amikor ennyire szeretne írni valaki, meg ennyire ez a fókusz az életében. De hát nincs évszak Stefanson nélkül, mert hogy Jón Kálmán Stefansonnak megjelent egy újabb kötete magyarul a Jelenkor kiadó gondozásában, az a cím, hogy Árkok az esőben, és az a különlegessége, én még nem tudtam belekezdeni, hogy ez a legelső próza kötete, ugye arról beszéltünk talán, vagy remélem, hogy beszéltünk, amikor róla beszéltünk, talán a második adásban, hogy ő költőként kezdte a pályát, úgyhogy ez volt az első próza kötete, ami most megjelent magyarul, ugye megint jön hozzánk a szerző, mert hogy ő lesz a könyvfédnek a díszvendége.
Visszajár gyakorlatilag, igen. Vagy hazajár.
Ilyenkor cserélni kéne vele ingatlant, hogy amikor ő jön, akkor mi megyünk Izlandra.
De én nem is tudom, ki van még ilyen szerző, akinek ilyen nagy mennyiségben van az életműve most már lefordítva magyarra. Az is érdekes, hogy egyszer két kiadó párhuzamosan adja ki, igen, a köteteit, és hogy tényleg lassan szerintem nem marad olyan szöveg, ami nem jel meg magyarul.
Hála Istennek, ja, igazából persze, olvassunk minél többet tőle, meg a feleségétől is, az a jó, hogy ilyenkor ő is jön, és akkor ez azt mondja, hogy meg is jelenik magyarul egy újabb könyv.
És még egy könyv van, vagy igazából két könyv van, egy szerzőtől, amiről szintén volt már szó itt az egyik legelső beszélgetésünk során, az Édouard Louis francia fiatal írónak a korábban már a Leszámolás Eddie-vel című önéletrajzi könyve megjelent magyarul, bár mint most te is mesélted, gyakorlatilag beszerezhetetlen.
Nem lehet megvásárolni, igen.
Egy nagyon kis kiadó adta ki nagyon régen, azt hiszem, hogy akkor nagyjából bármiféle visszhang nélkül, már Louis azért, ott nagyon, a kiadó nagyon hamar ráérzett az abóvó, hogy ez le kell fordítani, de akkor ő még kevésbé volt világsztár, mint most, és most utólag nem lehet. És két kötettel érkezik Louis most magyarul. Az egyik az Akik megölték az apámat címet viseli, a másik pedig egy asszony küzdelmei és átváltozásai. Ez szintén két önéletrajzi ikletettségű családtörténet, tehát aki lehet találni a címből is, az egyik az apjáról szól, a másik pedig az anyjáról. Ő ugye egy fehér munkásosztálybeli családból származik, egy nagyon lekszakozó régiójából Franciaországnak, és gyerekkorában alapvető tapasztalat volt számára a szegénység, meg ez az elmaradottság érzés, amit ő maga is belsővé tett, és folyamatosan úgy érezte, hogy itt gyakorlatilag alatta vannak mondjuk a párizsi elitnek, ebben van egy nagyon erős, állandó, ilyen kisebbség tudatérzés, ami ellen neki majd küzdenie kell, és mellé pedig viszonylag fiatalon felismerte, hogy ő homoszexuális, és hogy ebben a közegben nagyon erős homofóbia van jelen, és így a saját otthoni környezetétől való elszakadásnak az ilyen tragédiája, hogy ő eljutott abba a Párizsba, mivel nyilván rengetegféle kép jött a fejében, de egész más fogadta ott, hogy aztán onnan visszanézzen a szüleire, és rájön arra, hogy igazából a szülei is áldozatai voltak annak a rendszernek, amely ezt az összes igazságtalanságot fenntartja, ami révén egyébként ő is gyerekkorában el volt vágva mindenféle alapvető dolgoktól. Egy nagyon személyes, és hát igen, elég szívfacsaró szembenézés ez, miközben mind a két szöveg vádirat is valamennyire ezzel az egész francia társadalommal szemben, amely lehetővé teszi azt, hogy életüket ledolgozó emberek ilyen körülmények között éljenek.
Iszonyúan kíváncsi vagyok. Én most megrendeltem ezt a kettőt, ami megjelent, és ma reggel már a könyvtárban kezdtem a napot, egy példány van a Leszámolás Eddie-vel, ami épp holnapig ki van adva másnak, úgyhogy lecsaptam rá. Közben pedig így kunyerálom kölcsön Instagramon idegen emberektől. Nagyon remélem, hogy a Napkút ki fogja ezt is adni.
Behaladni, mert az első a Leszámolás Eddie az első, és ott még sokkal dühösebb a saját családjára, és sokkal inkább azt érzi, hogy ők a hibásak, és ezekben a későbbi szövegekből meg nagyon látványosan átbillen ez az egész, és ő maga is azt mondta, hogy egyébként mindig ugyanezt a történetet akarja újra és újra írni, tehát ha jól tudom, jelenleg is már éppen az egyik testvéréről szóló regényen dolgozik, ő lehet, hogy már meg is jön franciául, tehát folyamatosan ugye azt a családregényt mondja mindig, írja mindig újra egy más családtagnak a szemszögéből. Nagyon izgalmas az ő pályája.
És 92-ben született.
Hát hatalmas tehát Franciaországban, tehát ő most így abszolút befutott.
A mai témánk a költészet és a versek, és azért mosolygok most, mert hogy ahogy beszélgettünk, nagyon nehéz szerintem a versekről beszélgetni, mert hogy mit is lehet róla mondani, nekem nincs akkora irodalomtudományi tudásom, hogy bár, meg nem is onnan szeretném megközelíteni soha a verseket, hogy most melyik hagyományt követi, és milyen koncepcióval és szerkezeti, nem tudom, felépítése van, hanem hát talán azt lehet mondani, nem, hogy ez így hat-e, vagy nem hat-e ránk, vagy hogy mit érzünk, amikor elolvastuk. Úgyhogy nagy kihívás lesz ez a beszélgetés, viszont nagyon boldogok vagyunk, hogy három költő is elfogadta a meghívásunkat. Én őket személy szerint is nagyon szeretem, és nagyon igazságtalan leszek, mert most egyiküket ki fogom még inkább emelni, már csak azért, mert hogy itt szeretném megüzenni bárkinek, aki ugyanúgy van mondjuk a költészettel, mint mi, hogy nem minden nap ezt olvassuk, hogy Kemény István szerintem érdemes akkor is levenni a polcról, és akkor is forgatni az ő verseit, hogyha ez nem egy mindennapi rutin, mert ő szerintem egészen varázslatos, és azért mondom őt egyrészt, mert nekem talán az egyik legeslegnagyobb kedvencem a magyar irodalomból. Másrészt pedig látni is lehet, hogy mennyi mindenkire hatott, és hogyha őt egy kicsit jobban megismerjük, akkor utána tök jó ebből kibontani a más korosztályok verseit. Szóval a mai vendégeink, akikkel a költészet napját ünnepeljük, Vida Kamila, Zilahi Anna és Kemény István. Zilahi Annával pedig mostanában nagyon sokat beszélgettem, mert megnyerte a Mastercard alkotótárs ösztöndíjat, és egy prózakötettel készül, viszont neki a Bálna nem motívum 17-ben jelent meg ez az első verses kötete, és velem beszélgetett a bemutatón, én életemben nem beszélgettem még színpadon versekről, úgyhogy ez nekem egy ilyen nagyon meghatározó élmény, én nagyon szeretem, hogy Anna nem csak ír, hanem gondolkodik, mert hogy így a képzőművészetből jön, és ez nagyon-nagyon érződik a szövegein. Vida Kamillát pedig már említettük itt a politikai próza, meg költészet adásunkban. Szerintem egy egészen különleges színfolt itt az elmúlt évek magyar irodalmi életében. A Konstruktív Bizalmatlansági Indítvány pár éve jelent meg a Magvetőnél, és én most tegnap este újraolvastam, én a megjelenéskor olvastam el, és hát tegnap ilyen együltömben, és hát nagyon-nagyon remélem, hogy hamarosan Vida Kamillát is lehet még olvasni, mert hogy nagyon hiányzik az ő hangja szerintem innen, és egy egészen különleges ő is, úgyhogy én tényleg nagyon izgatott vagyok a következő pár perc miatt.
Szóval sziasztok, nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és bele is csapnánk rögtön egy nagyon banálisnak ható, de igazából számomra egyáltalán nem egyértelmű válaszol bíró kérdésbe. Ezt úgy írtuk fel magunknak, hogy hogyan lesz valaki költő, de hogy ennél nyilván egy messzebbre menő kérdésben teszem ezt fel, hogy mondjuk megjelenik valakiben az igény, hogy valami gondolatot, érzést, bármit kifejezzen szövegben, az hogyan dől el, hogy ez végül vers formát kap, és mondjuk nem prózát, vagy... Tehát egyáltalán az érdekel az életet történetetekből, meg az életművetek történetéből, hogy hogyan éreztétek meg azt, hogy számotokra a vers a legmegfelelőbb eszköz, hogy megírjátok azt, amit szeretnétek?
Hát szerintem ez, vagy én amúgy, amikor elkezdtem írni, akkor egyébként több prózai szöveget írtam, novellákat, meg meséket, és akkor egyszerűen volt egy olyan pont, amikor világossá vált az, hogy az az adott téma, vagy hogy egyszerűen az, ahogyan, nem tudom, amilyen sűrűségben el akarok, vagy el tudok mondani valamit, hogy egyszerűen jobban csúsztak a mondani valóhoz a versnek az eszközei. Szóval, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy kényelmesebbé válik, jobban tudok így írni mondatokat, mint úgy. És ja, egy ilyen átkattanás volt alapvetően, ami így arról szólt, hogy azt éreztem, hogy most van egy másik nyelv, amit használok, és ezen könnyebb beszélni.
Én azt gondolom, hogy általános iskolában, amikor az ember behatóan találkozik mondjuk a János Vitézzel vagy a Toldival, az egy ilyen nagyon formatív élmény, legalábbis a számomra. Szóval az, hogy itt egy verses nyelvi narráció, és nem kell teljes mondatokat írni, hanem egyszerűen lehet egy ilyen ritmikusan, gyakorlatilag önmagát felépítő ilyen poétikát működtetni, az szerintem egy ilyen alapélmény egy gyereknek. Tehát, hogy valahogy nekem az hogy az ember gyerekkorában is ezeket a gyerekverseket hallgatja, meg mondókákat, meg dalokat, ebben mind benne van a ritmus, mind benne van a különböző költői eszközök, és valahogy nekem ez jött előbb, Tehát ezzel kezdtem el, már nagyon-nagyon korán egy elbeszélő költeményt írni, inkább 5. osztályba, és onnantól fogva azt éreztem, hogy ez magától értetődő. Inkább az a furcsa, ahogy a gimnázium végére kikopik az emberekből a líra, mert hogy az egész gyerekkorunkat igazából lirikus műfajok között töltjük el, és aztán 18 éves korára az ember azt gondolja, hogy hoppá, itt van a költészet, és nem értek hozzá, annyit értek hozzá, amit érettségire lediktáltak nekünk, és azt én visszamondom, és arra kapok egy valamilyen jegyet, de hogy magát az, hogy hogyan működik a líra, azt igazából nem tanítják meg, de én is azt gondolom, vagy számomra azért igazán fontos a költészet, vagy a költészeti eszközök, mert olyan sűrűségben és olyan pontossággal tudok kifejezni tartalmakat, bennem lévő impulzusokat, amiket egyszerűen túlságosan lekerekít mondjuk egy prózaszöveg.
Olyan érzésem van, hogy minden elhangzott erről a dologról. Szóval másodikos koromban írtam én is előszöveset, viszont nem elbeszélő költemény, hanem csak rövid lírai verset. Nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek nagyobb része valószínűleg ír verset, és tényleg 18 éves kora körül hagyja abba a legtöbb ember, mert hogy a vers az ifjúság, vagy a gyerekkorhoz tartozik, és viszont a legtöbb ember nem kezd prózát írni helyette. Ez is igaz.
Szintén még egy ilyen bevezető jellegű kérdés, ami szorosan kapcsolódik ehhez, hogy nyilván, ha valaki elkezd mondjuk már nem gyermekként, de mondjuk 10 évesként verset írni, akkor önkéntelenül is támaszkodik azokra a költőknek a hangjára, akik számára fontosak vagy szimpatikusak. És hogy ez egy nyilván egy teljesen magát értető folyamat, de hogy mégis eljön ez a pillanat, amikor el kell kezdeni elengedni ezt a külső hatásokat, vagy legalábbis megtalálni a saját hangotokat, és nagyon érdekelne, hogy nálatok ez hogyan nézett. Mikor éreztétek azt, hogy egyrészt mesélnétek-e arról, hogy kik voltak a számotokra olyan fontos előképek, akikről vállaltan építettetek, és hogy fontos volt, amikor elkezdtetek verseket írni. Másrészt meg, hogy ezzel szemben, de emellett hogyan kezdtétek el kialakítani a saját hangot. Mikor éreztétek azt, hogy megtaláltatok olyat, ami a tiétek, és ez a ti hangotok?
Hát én jó párszor éreztem, aztán ez el is múlt rendszeresen. Úgyhogy olyan, aztán még össze is tudnám számolni, hogy hányszor, 4-szer vagy 5-ször. Először 20 éves koromra állt össze valami, hogy valamilyeneket írtam, amikkel meg voltam elégedve, meg nem olyanok voltak, mint az a pár gimnáziumi példa. Persze olyanok is voltak, mert azért az ember nem tudja függetleníteni magát az előzményektől. De valahogy azok, szóval akkor indult ez be, és tartott pár évig.
De bocsánat, ez engem nagyon érdekel, amikor azt mondod, hogy 4-szer el is veszítetted ezt a hangot, és találtad meg újra, hogy ezt hogy lehet érezni, ahogy ez a hang, ez már hamis, vagy ez már nem az enyém, vagy ez nem olyan, vagy ez erre hogy döbbensz rá?
Hát ezt nem tudom, hogy máshogy, mert nyilván máshogy érzik az emberek. Én azért nem annyira az, hogy ez most már hamis, hanem hogy már nem jön. Akkor kezdtem bölcsészkodni, amikor az első ilyen korszak lecsengett, és akkor tanultam meg a paradigma szót. És akkor rögtön meg is volt a magyarázat, csak az nem, hogy lesz-e még ilyen paradigma.
Anna?
Előképek szempontjából számomra sokkal fontosabb volt valahogy a kortársaknak a példája. Én úgy emlékszem vissza rá, hogy középiskolában az ember egy kicsit így megmártózik mindenben, kipróbál egy kicsit mindent, kipróbál különböző versformákat, és aztán egyszer csak megismerkedik azzal a jelenséggel, hogy rajta kívül még írnak, ami egyébként egy megdöbbentő és sokkoló dolog, amikor a serveri diákírók, diákköltők találkozójára bekerültem, és én tényleg azt gondoltam addig, hogy csak én írok, mert hogy egyébként, nem tudom, Békés megyébe Viharsarok legtávolabbi pontján, így nem találkoztam azzal, hogy más is írna.
Vagy titkolta.
Igen, ahogy én is. És akkor az egy nagyon meghatározó élmény, az teljesen átalakította, hogy hogyan gondolok az írásra. Például ott találkoztam egyébként Istvánnal is, aki az egyik műhelyvezető volt, és akkor nyilván az ő versei is, mint az első kortárs költő, akinek a szövegeivel megismerkedtem, hogy nagyon erősen hatottak rám. És aztán pedig, ahogy kialakult egy kisebb költői közösség, a Körhintakör, abból az évfolyamból, akik ott így együtt találkoztunk, szerintem rám egészen biztosan, de sokunkra nagy hatása volt egyébként a telepcsoport, akik egy generációval idősebb költői közösség voltak, és onnan mondjuk a Nemes Zé Mário vagy a Krusoszki Dénes szövegei nagyon mások voltak, mint akik az előttük lévők, és ez hatással volt ránk.
Én azért tudtam, hogy vannak kortárs költők, mert ott a 10-es évek elején eléggé beindult szerintem az a típusú ilyen törekvés, hogy ez a kortárs irodalomnak a népszerűsítése, és akkor ezzel kapcsolatban fesztiválokon csomószor lehetett találkozni a megzenésített kortárs versekkel, meg ugye bejött slam poetry, és akkor ez a dolog, hogy ez így létezik, ez így sokkal inkább ilyen közismertebbé vált, és akkor nekem az a tini korom, meg az a gimnázium vége, hogy a Závada Péter meg a Simon Márton kötetei ott vannak az osztálytársaimnak a padjába benne, és hogy ez a téma, szóval, hogy ott szerintem volt egy ilyen változás, hogy ez így átment a, nem tudom, a nyilvánosságba, vagy a kortársadalom, az próbáljuk meg trendivé tenni, vagy valami ilyesmi. De én is ahhoz tudok kapcsolni, amit az Anna mondott, hogy egyszerűen amúgy azt, hogy nem tudom, az epigon szót, azt például biztos, hogy Sárváron hallottam először, és az, hogy mi vagyunk a tükrei egymásnak, és arról beszélgettünk, hogy amit csinálunk, az mennyire ciki, vagy mennyire nem, és nekem az az emlékem, hogy az Istvánék elég szigorúak voltak, de hogy azért sokkal szigorúbbak, és sokkal kegyetlenebbek is voltunk egymással, mint nem tudom, épp táborozó fiatalok, mint amennyire az idősebb mentor csapat volt velünk kritikus, és ez egy ilyen maradandó elmény, meg ennek utána ugye folyamatosan vannak ilyen továbbélései műhelyezésekben, stb.
Nekünk civileknek van egy ilyen elképzelésünk, hogy a költő ül egyedül és ír magányosan, de hogy azért most mind a hárman említettétek Sárvárt, vagy a fesztiválokat, vagy én azt tudom, István, meg sokan tudjuk, hogy nálatok a konyhába gyűltetek össze hosszú évekig, nem tudom, keddek, vagy hogy hívták ezeket? Szerdák?
Igazából akkor volt, ez ilyen irodalomtörténeti szokás, hogy a napokról nevezték el magukat már 19. században is. Dalmasi téri társaság, ami a Sárváron járt emberekből verbuválódott éveken keresztül, és jöttek egyre fiatalabbak, és maradt egy ilyen társaság sok éven át, és az került át hozzánk abba a konyhába, ami valamelyest így elhíresült, de a csütörtök maradt.
De mi történt ott, István?
Az Almási téren Párizsit, meg trapista sajtot, és kiflitettünk, és általában hazudnék, azt mondanám, hogy nem beszéltünk versekről, mert megbeszéltük egymás verseit, csak azon kívül még nagyon sok minden másról is, és nem mindig komoly dolgokról.
És lányok, nektek ez a közösségi, vagy ezzel szemben a magányos írás, melyik jellemzőbb, vagy igazából én úgy képzelem, hogy az alkotói folyamatban vannak szakaszok, és akkor valamit egyedül, valameddig egyedül juttok el, aztán lehet, hogy valahol már kinyílik így az ajtó, és bejöhet más is, vagy valószínűleg ez ilyen nagyon fura elképzelni, de akár ilyen Facebook cseten is mehet egymásnak, hogy itt tartok, olvasd el, kíváncsiak, hogy a ti életetekben ez hogy van jelen?
Hát az írás szorosan vett értelemben az önálló dolog mindenképpen. Az, hogy ennek mi a közösségi része, a visszajelzés, az egymás segítése, egymás kéziratának az elolvasása, az az egyik része a közös alkotásnak, úgymond a másik része az meg, ami ez a közös szakmaépítése, úgymond, tehát amikor nem feltétlenül szövegekről beszélünk, hanem azért találkozunk, mert hogy nem tudom, a szakmánkról gondolkodunk, és arról beszélünk, vagy azért gyűlünk össze, az irodalom, mint közös tér, amiben mindannyian résztvevők vagyunk, szóval ez is szerintem egy fontos része annak, hogy így egy író mennyire érzi magát magányosnak, vagy mennyire nem csak a konkrét szövegeken keresztül, hanem az, hogy így van-e arra bármiféle törekvés, vagy gondolkodás, hogy mi tulajdonképpen egymás kollégái vagyunk, nem pedig így valakik, akik így nagyon távol vannak egymástól.
Igen, amit Kamilla mond, az szerintem nagyon, nagyon sajátos az ő generációjára, mert az a generáció, a fiatal generáció, aki rá volt kényszerítve arra, hogy megszervezze magát közösségileg, hiszen pont amikor Kamilla pályája indult, akkor szűnt meg a József Attila kör, ami egy olyan intézmény volt, ami összehúzta igazából azokat a pályakezdő fiatal alkotókat, és egy nagy szakmai szervezetként működött, és Kamilla ebben egy nagyon úttörő szerepet vállalt, hogy a saját generációjában megszervezze ezt az intézmény nélküli intézményt. De nekünk ez igazából még adott volt, amikor indult a pályánk, és akkor főleg a műhelyezésen volt a hangsúly, és nem kellett ilyen mértékben politikai szerepet vállalni, hogy közösséget is építsünk magunk körül. És éppen ezért azt gondolom, hogy sokkal inkább a szövegekről szóltak ezek a kapcsolatok, és aztán, amikor például itt az előbb már szó volt hangkeresésről, vagy hangelvesztésről, vagy hangújra megtalálásról, én nekem az volt az élményem, hogy amikor működött a hang, akkor tudtam közösségben működni, akkor nagyon fontosak voltak a visszajelzések, mert akkor már egy bejáratott poétika különböző megnyilvánulásaira volt szükségem visszajelzésre. És aztán, amikor azt éreztem, hogy nem találom a hangomat, és hogy az, amit eddig csináltam, az nem folytatható, akkor vissza kellett vonulnom, mert minden visszajelzés félrevitt tekintettel arra, hogy az alap, amit odaadtam, már nem működött.
Felteszem azt a naív kérdést, hogy lehet-e ma Magyarországon valaki kizárólag költő? És hogyha nem esetleg, akkor mondjuk az a másik munka, amit végez, az milyen hatással van az alkotására, vagy az alkotás és a költészet milyen hatással van a civil munkájára? A ti esetetekben ez hogy néz ki?
Az én esetemben ez eléggé ilyen párbeszédben áll egymással, és egyébként engem nem feltétlenül zavar, azt sokszor hallottam már másoktól, hogy kifejezetten direkt fizikai munkát akarnak végezni, amellett, hogy írnak, hogy ne kell egész nap szövegekkel foglalkozniuk. Én ezt a szerkesztés mellett inkább úgy élem meg, hogy igazából ezek ilyen otthonos, nem tudom, cselekvések nekem, vagy igazából nagyon jól is tudna táplálkozni egymásból, szóval, hogy mind a kettőt egy ilyen, nem tudom, keresési folyamatként élek meg, és hogyha az egyikben megtalálok valami izgalmasat, akkor azt lehet, hogy tudom a másikba használni, szóval, hogy vagy engem ebből a szempontból ez inkább segít, mint zavar, és inkább egy ilyen természetes dologként élem meg. Nem tudom, hogy lehet-e csak költőnek, hanem mert, hogy lehet, de hogy alapvetően nem ez a jellemző, vagy inkább a kivételnek mondanám.
Én képzőművész is vagyok a költőség mellett, és amellett még szakfordítással, műfordítással is dolgozom, és a momén doktorizom, szóval azért eléggé sok szinten foglalkozom szövegekkel, és van, amikor ez konstruktívan párbeszédbe elegyedni egymás, és van, amikor megüti egymást, és gátol abban, hogy az egyik nyelvből a másik nyelvbe váltsak. Az, hogy lehet-e csak költőnek lenni, persze biztos, hogy lehet, de azért szerintem tehát nehéz megteremteni azokat az anyagi körülményeket, ami mellett ez megvalósítható, valamint ez is végül is szocializáció kérdése is, mert az, hogy mással is foglalkozom, az új perspektívákat nyit a költészet számára is, más élethelyzetekbe kerülök bele, más közegekben fordulok meg, másfajta tapasztalatok érnek, és ezáltal valahogy gazdagítja azt a perspektívát, amit beemelhetek a költészetbe.
Én dolgoztam dialógusíróként tévésorozatokhoz viszonylag sokáig, de el tudom képzelni, hogy sőt, biztos vagyok benne, hogy meg lehet élni költészetből is, csak legalább annyit kell vele melózni, mintha az ember valami más csinálna. Tehát mondjuk folyamatosan jelen lenni mindenütt, és nyomni a maga dolgait. Hát tulajdonképpen lehet, hogy ugyanott van az ember. Csak mondjuk ehhez kell a nagyobb bátorság, hogy valaki ebbe belevesse magát. Másik meg a járható út, tehát hogy az ember valami más csinál, esetleg úgy, hogy azokat a készségeit, azokat, amiket az írásban szerzett, azokat felhasználja. Egyébként meg szerintem, ahogy mondta Kamilla, szóval bármi, amit az ember csinál, az hat arra, amit csinál, és tehát oda-vissza föl lehet tényleg használni, ezt én is tapasztaltam.
Annyit fűznék hozzá ahhoz, amit István mondott, hogy szerintem ahhoz is kell egy alkat, hogy mondjuk, ha elképzelünk egy csak költészetből élő költőt, én például ezt azért tudnám magam részéről nehezen elképzelni, mert nem tudnék beleállni ebbe a termelésbe. Tehát, hogy pont egy ilyen lelassult, sűrűségre törekvő lírából nem lehet sokat írni. Tehát, hogy én alapból is viszonylag lassan írok, lassan dolgozom, és így nem tudnám elképzelni azt, hogy feláldozzam ezt a munkamódszert, ami számomra az egyetlen működtethető munkamódszer annak az oltárán, hogy akkor ebből éljek meg.
Én nem írok lassan, de nagyon keveset írok, de alapvetően azért, mert nem tudom, pályámnak így a legelején nagyon megfogadtam azt, hogy ez az a dolog lesz az életemben, amit nem fogok erőltetni, és így bármi van, nem fogom erőltetni, és nagyon örülök, hogy ezt megfogadtam, és így teljesen mindenféle pánik nélkül el vagyok azzal, hogyha nem tudom, másfél évig nem írok semmit, aztán...
Az ilyesmit el lehet dönteni, ez nagyon jó. Amit, hogy...
Hát igen, mert tudtam, hogy mekkora a veszélye annak, mert láttam, hogy a körülöttem lévőket, például akik első kötet előtt vannak, mondjuk azt mondják nekik mentorok, vagy idősebb pályát, hogy na, most ezt már meg kell írni, most kell, ütni kell, és annyira azt éreztem, hogy ezt én azt gondolom, hogy olyan nehezen viselném, hogy csak akkor tudok ennek ellen tartani, hogyha nagyon erősen az elején megmondom, hogy nem, majd akkor, amikor kész lesz.
Ehhez valamennyire talán kapcsolódik, ami megint a mi kis gyermeki vagy naív rácsodálkozásunk a költőségre, amit már említettünk többször, hogy számomra nagyon izgalmas az a kérdés, hogy hogyan jön el egy pillanat egy vers kezdemény esetében, amikor azt mondjátok, hogy ez most így nem. Tehát ez nem áll össze valami egységé. Vagy ez mennyi, hogy mitől lesz igazából a számotokra, és meg is lehet fordítva nyilván ezt a kérdést, hogy mikor mondjátok azt, hogy ez a vers kész van, és ezen is többé dolgotok. Ilyen tapasztalás ez a számotokra, hogyha ezt így nem tudom, hogy a fenomenológia felől. És nyilván megfordítva, hogy mikor mondjátok azt, hogy ez most egyszer nem fog menni, és ezt most el kell engedni.
Én nagyon nehezen mondom rá, de úgy általában nehezen is kezdem el. Szóval, hogyha az ember így... Nem tud dönteni a kérdésben, akkor ott van a verse, a konkrét verse, amiről szó van, az nálam sokszor szokott dönteni. Tehát például leírok mondjuk 8 sort egy este, és akkor reggel ránézek, és van, hogy elszörnyedek, van, hogy ez nem is olyan rossz. Olyan, hogy kész, olyan még talán életemben nem volt, de akkor jön az, hogy még az elszörnyedés esetén is az van, hogy na jó, nézzük, legalább ezt húzzuk ki. És akkor volt egy lendület, ami ezt kihozta, azt a pár rossz sort, és valamikor átlendül a dolog, és a vers elkezd lenni, és megírja magát. Ez akkor nem csak versre vonatkozik, hanem lehet ez bármilyen írás. És akkor van a rosszabbik eset, amikor akármilyen is volt, de az ember nem bírja befejezni, aztán megint, de hogy ott van benne valami, ami miatt nem bírja elengedni. Hát nem tudom, azért én elég kevés dolgot engedtem el, inkább csak elfelejtettem. Tehát ott vannak valahol, és valószínűleg soha az életben nem lesznek befejezve.
Szerintem egy ponton van az, hogy ha nem működik, és telik az idő, akkor egy idő után az ember azt is fogja érezni, hogy ez igazából már nem is annyira fontos nekem. Akkor fontos volt, de nem tudtam megcsinálni, most már nem fontos. Úgyhogy igazából én egyébként könnyen engedek el dolgokat, de alapvetően általában azért, mert azt érzem, hogy ez azért nem is működött annyira, mert lehet, hogy nem is volt annyira fontos.
Hát a Kamillával ellentétben én nehezen engedek el dolgokat, azért, mert általában intellektuálisan is izgatni szokott, hogy valami, ami nagyon nem működik, az abból hogyan lehet mégiscsak működőt csinálni, és nagyon-nagyon rosszul viselem, ha el kell könyvelnem bukásként. Igazából nagyon jó kérdés az, hogy mi az, hogy kész van valami, mert most éppen olyan hosszabb és nagyobb lélegzetvételű verseken dolgozom, amik akár több hónapig készülnek. Tehát nem így kezdtem el, hogy jó, akkor most elkezdek több hónapon keresztül írandó, hosszú lélegzetvételű, nagy terjedelmű verseket írni, hanem egyszerűen elkezdtem írni, és azt éreztem, hogy ó, ebbe a témában még van. De hát ebben még mindig van, és még mindig van, és úristen, hát ez már rohadt hosszú. Jó, hát most már ezt itt le kell zárni, akkor ebbe a versbe, akkor még egy rész jön, és még egy rész, és valahogy... Volt olyan is, hogy megírtam most épp egy szöveget februárban, elégedett voltam vele, és aztán elmentem tusolni, meg az ilyen jellegű tevékenységek, és aztán jutott, hogy de hát nem írtam bele ezt a gondolatot, meg azt, ez, hogy mennyi van még benne. És akkor újra nyitottam, és újra neki kezdtem. De nem az előző részt kezdtem el szétboncolni, hanem hozzáírtam. Tehát, hogy így, hogy amíg még az ember érzi, hogy egy témában van, akkor ahhoz vissza lehet ülni. Egyébként pedig én tényleg a kötet megjelenés előtti utolsó pillanatban is találok még javítható dolgokat. Megjelenés után is találok még hibákat, amiket lehetett volna máshogy, de végül is azt gondolom, hogy ez is végül is ezeknek a szövegeknek a része.
Amikor készültünk erre a beszélgetésre, felírtunk magunknak egy kérdést, ami mind a kettőnk számára nagyon izgalmas, és mindenki fel akartuk tenni, de közben kicsit nehéz elmagyarázni. De ez nagyjából úgy fog, azzal a tételmondatában összefoglalva, mit jelent ma a költőnek lenni Magyarországon, ami egyrészt nyilván az a kérdés, hogy jelent ez bármilyen plusz. Tehát hogy az, ami... Másrészt, és ez számomra, ami miatt ez a kérdés egyetlen felmerült, hogy azért az ilyen középiskolai, meg egyéb tanulmányokból, meg nagyon erősen él az a kép, hogy a költők azért mégis egy reflektálnak a külvilágra, van ez az ilyen profetikus hagyomány, meg van ez az, hogy így mégiscsak a költők szavaiból értjük meg azt, hogy mi van igazából, tehát biztos, hogy találkozhatok számtalan alkalommal ezzel. És akkor ehhez képest jön az, hogy ti mondjuk személy szerint milyen típusú verset szeretnétek írni, mennyire akartok kapcsolódni ahhoz, ami odakin van, bármit is értsünk odakinten. És érdekelne a saját történetetek ezzel kapcsolatban, hogy egyrészt nyilván találkoztatok már ezzel az elvárással, akár talán mondhatom így is, hogy mégiscsak reflektáljatok arra, ami folyik a világban, és nem feltétlenül Magyarországon, hanem egyébként nem sem behozhatjuk, nem tudom, a 2020-as évek világát, a ökológiai válságtól, bármit, tehát nyilván mindenkinek másik ilyen típusú referenciapontjai vannak, és hogy ti hogyan tekintetek a saját költészetetekre, hogy ez mennyire van lehorgonyozva az adott társadalmi valóságban, amiben amúgy éltek, és hogy ez szükségszerű jó-e, rossz-e, mert egyáltalán kikerülhető-e, nyilván ez is kérdés.
Szerintem ilyen kettős a dolog, mert szerintem ma már így az ilyen hagyományos értelemben vett értelmiségnek így a befolyása, vagy véleményformáló szerepe az így csökkent mondjuk ahhoz képest, hogy 20 évvel ezelőtt mi volt, de azért meg így mindig van egy olyan kép, hogy a művész az biztos tud a más társadalmi kérdésekben is releváns tájtani, és azért van, aki ezt társítja ehhez a dologhoz, és ezt várja el, de hogy az meg szerintem történik így szakmán belül is, meg szerintem az olvasókkal közösen, hogy ezek a szerepek és ezek az elvárások most már így rá is van kérdezve, nem is feltétlenül a műveken keresztül, hanem abban az ilyen társadalmi beszélgetésben, amikor ezeket a dolgokat így megkérdőjelezzük, vagy újra kinyitjuk ezeket a dolgokat, hogy biztos, hogy jók-e ezek az elvárások, biztos, hogy pontosan úgy van ez. Szóval szerintem erre most megy egy ilyen, vagy valamennyire létezik ez a vita szerintem, ahol ezekről az elvárásokról gondolkodunk, és amúgy szerintem érdekes. A másik meg, hogy tudnék-e úgy alkotni, ami ettől a társadalom kívül?
Nem, nyilván ez nem, hanem hogy mondjuk, igen, itt nehéz pontosan feltenni, De hogy mondjuk vannak ezek az elvárások, amiknek a státusza vitatott, és nyilván mindenki máshogy illeszkedik ezekhez, de közben mégiscsak az az a feltételezés, hogy valamennyire a költő az így mondjuk rákérdez, nem tudom, ennek a világnak a működésmódjára, vagy ennek a társadalomnak a működésmódjára, és hogy ezzel mondjuk mennyire tudtok azonosulni, vagy mennyire érzitek azt, hogy ezt valójában valami olyasmi, amit csináltok, vagy pedig ezzel szemben, hogy teljesen lekerekített és külön dolog, ami igazából számotokra fontos, és személyesen fontos, és mindenki beleláthat, amit akar.
Hát én egy kicsit úgy gondolok erről, hogy valójában ez a munka, hogy rákérdezni ezekre a dolgokra egy egészen speciális eszköztára, ami a költészet. Szóval igazából az, hogy így nem tudom, azok a nagy kérdések, amiket így nem tudok értelmesebben mondani, de hogy amit te is feltettél, ez a mi végre van, meg nem tudom, ezekkel foglalkozni egy ilyen speciális művészeti eszköztáron keresztül, igazából ez maga a dolog, az, hogy ez valamilyen szinten romantizálva van, meg ez ilyen bizonyos ilyen társadalmi elvárások kapcsolódnak hozzá, az egy másik kérdés, de szerintem alapvetően ez a feladat, vagy én ezt tekintem a feladatnak.
Hát alapvetően én befogadóként is azokat a lirákat szoktam olvasni, amik valamilyen módon, hát nem a politikusak. És ha mondjuk az előképekre tekintünk vissza, vagy a nagy költői toposzokra, akkor azt látjuk azért, hogy mindenki, akit most itt felsorolnánk a nagy magyar költő közül, mindenki férfi. És emiatt ezt tudom, hogy hatalmas közhely, és tudom, hogy a 21. század második évtizedének a közepén tartunk majdnem, de hogy ez még mindig egy munka, hogy az ember nőként költészetet művel, tehát hogy ez már önmagában is szerintem egy állásfoglalás, vagy egy szembemenés társadalmilag meghatározott determinált pozíciókkal és életutakkal. A másik dolog, hogy tematikusan hogyan jelenhet meg a társadalom, vagy a politikai környezet az ember lírájában. Én az első könyvem, tehát a könyvem a Bálna, ott egy ilyen rejtett alanyiság volt, és az szerintem egy számomra eléggé politikus könyv volt, erősen feminista, ökológiai témákat is megjelenítő könyv, és most azóta azt éreztem, hogy ezzel a beszédmóddal hát, hogy egy kicsit el kell távolodnom tőle, és hogy jóval személyesebb hangvételű verseket írok, de ezt egyébként szintén meglehetősen politikusnak élem meg azáltal, hogy egy olyan korban élünk, ahol a kapitalizmus és a politika csontig hatol az emberek magánéletében, és felmutatni szerintem egy olyan lírát, ami valahogy zsigerileg tud hiteleset állítani a mindenhonnan folyó propagandából arról, hogy mi a személyes, az szerintem egy politikai vállalkozás. Számomra jelenleg én így élem meg.
Nekem valahogy az egy ilyen alap meghatározó, hogy mi az, amit meg akarnak nekem tiltani, akár költőként, akár magánemberként, és akkor az, hogy miért, és hogy van-e ezzel nekem dolgom, tehát hogy tudok-e ezzel változtatni, vagy sem, kell-e erről nekem írni, vagy sem. És hát nagyon sokszor nagy a késztetés, hogy nem. És akkor probléma inkább abból szokott nekem lenni, hogy akkor, de mégis, mert hogy valamit mégiscsak kéne ebben az ügyben tenni. És ez nem feltétlenül politikai téma, de vagy témákra jellemző, de azokra is, és olyasmire is, mint mit tudom én, 20-30 évvel ezelőtt, amikor sokkal nagyobb nyomást éreztem afelé, hogy ne írjak semmiről, ami konkrét, mert hogy az nem élik, az gáz, az nem igazi. Hát szóval én ezekbe szoktam így evickélni ezzel a dologgal kapcsolatban.
Az adás legvégén el fognak hangozni versek, amiket költőket kértünk meg, hogy mondjanak számukra fontos előképektől fontos verset, és most titeket nem erre kérnélek, csak hogyha esetleg a hallgatóknak csak egy verset mondanátok, amit mindenképp ma olvassanak el, akkor melyiket mondanátok?
Én most igazából azt tudnám ajánlani, hogy az elmúlt időszakban egy fiatal pályatársamnak több versét olvastam, és nagyon szeretném felhívni a figyelmet a Korsós Gergőnek a verseire, úgyhogy olvassátok.
Szűcs Teri visszatért hozzám az emlékezet című regényében van egy prózaversszerű vers, az a cím, hogy Diagnosztika, és ezt ajánlanám.
És ahogy említettük is meg korábban, nem szerettük volna, hogyha a költészetnapi adás felolvasott versek nélkül megy le, ezért megkértünk költőket, hogy hangüzenetben küldjék el nekünk kedvenc magyar verseiket. Elsőként Kállai Esztert hallhatjuk.
Szűcs Teri, a Levendula bokornál. A levendula bokornál megáll az idő, a méhek még szállnak, a pókok szűnek, de a macska kölyök, amit apám negyediknek befogadott, elaludt a bokor alatt. Alszom én is. Anyám beszél, elismétli, hol szült, hogyan szoptatott, és hogy tegnap meghalt a szomszéd. Minden nap tegnap meghal a szomszéd. Nagyon vártam az esőt. Vártam, hogy a macska kölyök közel engedjen magához, de elaludtam. A gyep kisült, a bogyók elasztak, a levelek felpöndörödtek, csak a levendula tartja még a fejét. Visszatért a forróság, mondják minden nap, visszatért tegnap, ma, és jön holnap. Reggel 6:30 körül váratlanul önti el a betont. Anyám beszél, egyre kásásabban. Tanácstalan rigó toporog a szürke homokon. Porlad a termőföld. Lehet, hogy a párja tetemét találtam meg a kerítés tövénél tegnap. A macska kölyök elvadult anyja kaphatta el. Minden nap jön hozzánk, apám eteti. Anyám alszik, szépen. Légzése nem is lehetne szabályosabb. Csak én tudom, vizeletben fekszik. Fel kell kelteni, tiszta, könnyű ruhát ráadni. Ágyneműt kell cserélni. Nem kell minden nap mosni, mondta a pártképviselő. Hiába vette szájára éveinket, hónapjainkat, minden áldott napunkat. Tarló tűz szaladt felénk, mozdulatlanul várjuk, elér már a füstje. A folyton tetőző hőhullámban a mi életidőnk múlik a levendula bokornál.
A következő verset Kemény Zsófi olvassa fel.
Kali Ágnes, tegnapig trófea. Eldöntöttem, hogy nem írok azokról, akik miattatok alaptalanul gyűlölnek. Azokról írok, akik miattatok alaptalanul szeretnek, mint egy szép tárgyat. Itt vagyok 24 évesen, és először írom le a koromat. Annyiszor szétdefiniáltatok már, hogy tegnapig, ha magamra gondoltam, csak egy ismeretlen szorongás ütött gyomron. Külön-külön mindannyiótokat szeretem, de együtt hatalmas hétfejű sárkány vagytok. Köztetek nőttem fel, 16 éves koromtól fogtátok a kezem, ráncigáltatok, szépítettetek. A 37-es piros cipőmmel folyton a ti 44-es lábnyomaitokba ragadtam. Nem az a baj, hogy tárgy lett belőlem, hanem az, hogy nem tudtok szépen bánni a tárgyaitokkal. Mert az az elismert kritikus, aki a fiatalkori halálomat várja, hogy szememre félbevágott gránátalmát tegyen, nem tud szépen bánni. Mert az a főállású író, aki SMS-ben rendelkezik, legyek a lakásán, legyek estély ruhában, 3 pöttyöt fessek a szemem mellé, nem tud szépen bánni. Mert az a közéleti személyiség, aki 13 éves koromtól 16 éves koromig e-mailben érdeklődött, hogy kijavítottam-e az egyest, amit németből kaptam, és hosszú sorokat írta a bombázó képeimről, de ahogy nagykorú lettem, még köszönésre sem méltat, nem tud szépen bánni. Mert az a filantróp irodalmár, aki mielőtt bemutatkozhatnék neki, már félbe is szakít, tudom, te vagy az a szexi erdélyi pánk, aki pofátlanul fiatal és tehetséges, nem tud szépen bánni. Mert az az alázatos rendező, aki úgy mutat be az első próbán, hogy nagyon bolond, olyan életet él, hogy az maga a színház, nem tud szépen bánni. Tegnapig rettegtem, miközben ezt a szöveget írtam, mert nem tudtam, hogy nélkületek érek-e valamit, A hatalmas hétfejű sárkányfejetek folyton eltakarta az eget, és nem tudtam, hogy elég éles-e a szemem ahhoz, hogy lássam a napot. Attól, hogy még nem találtam otthont magamban, nem a ti árvátok vagyok. Tegnapig rettegtem, miközben ezt a szöveget írtam, hogy ezután majd félni kezdtek tőlem a helyet, hogy szeretnétek. De az, aki nem tud szépen bánni a tárgyakkal, az igazán szeretni sem tud. Külön-külön mindannyiótokat szeretem, de együtt egy hétfejű sárkány vagytok, és kitakarjátok a napot. Ne értsetek félre, a kastély, amiba zártatok, amit őriztek, szebb nem is lehetne. És ti meg én együtt rendeztük be. Együtt csiszoltuk, együtt fényesítettük. Csodálatos gyerekszobát kaptam tőletek, de így 24 évesen ideje lenne látni a napot. Persze tudom, valószínűleg én is túl paranoiás vagyok, és tudom, hogy nem tudom kezelni a belém nevelt exhibicionizmust. Ösztönösen töltöm fel magam az Instagramra, hogy aztán pár perc múlva pánikszerűen letöröljem. Egyszerre akarom, hogy lássatok, és hogy ne lássatok. Persze tudom, valószínűleg ti is paranoiásak vagytok joggal. A jövő egyre reménytelenebb, csak az agyonromantizált múlt marad. A múltatok pont az, aminek a szabályai szerint a szép tárgyatok vagyok. Bódi Gábor pszichéje, Kurt Cobain lánya, Mária Schneider, akinek utolsó lett a tangó Párizsban, az álmodozó Eva Green, a Jolly Joker, Godard Anna Karinájának szomorú szép szeme. Néha, itt a kastélyunkban ülve azt érzem, hogy a tükörben nem látom magam. Festettetek egy portrét nekem, hogy azt nézzem saját magam helyett. Nemrég megláttam egy fiút, akit nem nagyon, de egy kicsit szeretni akartam. Ti érzékeny férfiak vagytok, hétfejű sárkány, ismertek és tudjátok, milyen ez. Egy hatalmas asztalnál az utolsó rendelés után egymás mellett, de inkább egymással szemben ültünk. Azt mondta, hogy elkéstem. Hogy már évekkel ezelőtt lekéstem őt. Dicsőséggel magyarázta, hogy visszautasít engem, a trófeát. Azt mondta, ez nem rólam szól, és hogy pár éve odalebegtem az asztalukhoz az inszomniában. Csillogtál, tele veszéllyel és szexuális energiával, és bár mindenkivel szóba álltál, senkit nem vettél észre, nem vettél észre engem. Én meg valószínűleg tényleg nem láttam őt, a hatalmas hétfejű sárkányfejetek kitakarta a napot. De hogy lehet elkésni megérkezés nélkül? Hogy lehet megérkezni trófeaként? Eddig írtam tegnapig a szöveget. Az utolsó részét kitöröltem. Ma múlt időre írom át. Ma kiszabadítom magam. Ti nem tudtok szépen bánni a tárgyakkal. Fogalmatok sincs, hogy milyenek a tárgyak. Nem olyan könnyen szerethetőek. Nem olyan vadak és máshogy izgalmasak. Nem olyan szórakoztatóak. Nem olyan sérültek. Nem olyan édesek és naivak. Szabadok. Zabolázhatatlanok. Többek. És nehogy azt higgyétek, hogy mi a közösbe dobott szép tárgyaitok nem tudjuk, hogy kik vagytok ti. Behunjuk a szemünket, és halljuk a nehézkes lihegéseiteket két okos mondat között. Behunjuk a szemünket, és látjuk a tekinteteket, ahogy a harmadik szembogarat keresitek a bal szemünkben. Behunjuk a szemünket, és érezzük, ahogy kiszáradt újbegyetek véletlenül a vállunkhoz ér. Véletlenül, és csak az újbegyek. Nincs mit számon kérni. És fogalmatok sincs, milyen egyszerű behunyt szemmel ezekre válaszolni. Hogy ennyi év után mennyivel egyszerűbb csukott szemmel élni. Szép trófeaként. Nincs időm. Többek között a ti habzsolásaitok miatt. Ha meg is öregszem, kérdéses, hogy kapok-e még levegőt ezen a földön utánatok. Nincs időm. Tegnapig kedves sárkányomnak neveztelek titeket. Ma már tudom, hogy nem is a fejeket, hanem ezt a közös testet kell eltemetni. Külön-külön mindannyiótokat szeretem, de együtt egy hatalmas hétfejű sárkány vagytok. Nincs szükségem daliás hercegekre, hogy megmentsenek tőletek. Hercegekre, akik kardokkal rontanak rátok, és egyenként levágják a fejeiteket. Ezt csinálják ők. A legszembetűnőbb és legegyszerűbb módot választják, hogy magukénak tudják a kastélyba zárt szép tárgyatokat. Nincs szükségem a levágott fejeitekre, mert itt a test rohad. Rohad, mint minden, aminek lejárt a szavatossága. Tegnap még arra kértelek, hogyha fázom, nem magatokkal takarjatok be, hanem engedjétek, hogy lássam a napot. Ma nem fázom.
És a harmadik verset Tóth Réka Ágnestől hallhatjuk.
Petri György, Skifi szerelem. Úgyis, annyi a dolgunk. A szerelem végül is új platonikus vívmány. Azon gondolkodom, mi lenne, ha megpróbálnánk ilyen irányba tapogatózni, felhasználva metapszichikai és parafizikai ismereteinket. Például megbeszélnénk, hogy te, pontban 00:30-kor, oda képzelsz engem a megvártérre. Én pedig ugyanoda képzellek téged, illetve egy kicsit arrébb, szükségképpen, de ugyanarra a padra. Két ideális tárgy sütkérezik a megvártéren. De vajon melyiken? Az ideális megvártéren. Agyam, mint tompa zsilett, csak kaparja a kiserkedő inkonzisztenciákat. Mert az is kérdés, elképzelhetőek vagyunk-e? Te, meg én. Vagy csak itt olyan képzelhető el. De ha csevegünk, vagy ölelkezünk, te akkor is csak funkcionális diszpozícióm körvonala vagy. Vagyis egy határ, melynek te mindig mögötte maradsz, mint e határ módosulásainak feltételezett oka, én hasonlóképpen, és a megvertérrel is ez a helyzet. Lévén a nyelv, félrevezető. Oda képzeljük egymást a megvertérre. A lokatívus reális térbeli ténykedésre utal, még a fiktív jelleg kizárólag ránk vonatkozni látszik. De alkalmazzuk csak a komplementer megfogalmazást. Kölcsönösen egymás köré képzeljük a megverteret. És rögtön kiderül a viszonylagosság. Ha tehát két ideális tárgy sütkérezik, úgy ez egy ideális megvártéren történik, bár pusztán formális meggondolásból, mert nem lehet azt mondani, hogy ez valamiben különbözik empirikus egzisztenciák találkozásától a valóságos megvártéren. Ha csak abban nem, és ezt szándékosan a végére hagytam, mert ez a meglepetés, hogy az ideális fél egy nem múlik el. Ez meg nyilvánvaló, hogy két ideális szerető nem találkozhat a reális időben, egy ideális köztéren. Az ilyen szerelem logikailag örökkévaló.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Nektek nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Ne csak ma, hanem máskor is olvassatok verset, és két hét múlva jelentkezünk. Sziasztok!